szeretne testvéreim, menjünk bele mindjárt a problémák sűrűjébe. Fölvetek egy nehéz kérdést. Vajon a tanítványok értették Jézust? Tegnap megállapítottuk azt, hogy eretnek volt Jézus, mert más volt, mint körülötte a vallásos emberek, előjárók, tudósok, főpapok, más volt. Vajon a tanítványok fölmértéke, hogy milyen nagy mértékben más Jézus, mint a többiek? Értették-e Jézus küldetését, üzenetét? Most erre a válasz, azt gondolom, nem lehet más, mint az, hogy igen és nem. Valamennyire értették, teljességében nem értették. Klasszikus példák vannak erre az evangéliumokban. Talán a legklasszikusabb példa az, amikor Jézus megkérdezi azt, hogy kinek mondanak engem az emberek, elmondják, utána megkérdezi, és ti kinek mondotok engem, és akkor Simonból boldog lelkesedéssel kitör a hatalmas vallomás, te vagy a Krisztus, az élő Isten fia. Azt mondja neki, Jézus, boldog vagy. Ez nem belőled született, ez ajándék, ez kaptad, ez kijelentés. És úgy folytatódik az evangélium, hogy ettől kezdve, tehát ettől a vallomástól kezdve Jézus nyíltan beszélt arra, hogy ám de ez az ő útja, az Isten fiának útja, a kereszted vezet. És akkor azt olvassuk, hogy Péter magához vonta őt és feddeni kezdte. Isten, mentsen, Uram! Ez nem történhet meg veled. Jézus pedig megfordult és így szólt Péterhez, távozz tőlem, Sátán, bűnre csábítasz, mert nem az Isten szerint gondolkozol, hanem az emberek szerint. Jézus az Isten szerint gondolkozott. Péter is megpróbált Isten szerint gondolkozni. Amikor kapta a sugallatot, a lélek közlését, kijelentését, mondta boldogan, de aztán megjelent az emberi gondolat benne, a szeretetnek emberi gondolata. Ez a Jézus kereszten fog meghalni, Isten mentsen, ilyen nem történhet. Tehát látjuk, egy ember gondolkodásán belül az isteni elemet és az emberi elemet. Ez a Péter értette Jézust, és nem értette Jézust. Egy másik ilyen klasszikus jelenet a megdicsőlés jelenete. Fölmennek Jakab, Péter és János Jézussal egy magas hegyre, ott elváltozik a szemük láttára Jézus, valami mennyei csodálatos fény, sugárzás veszi körül és árad belőle. És amikor valósággal elkábulnak ettől a látomástól, amikor összeszedik magukat, akkor azt mondják, Uram, építsünk itt három hajlékot. Láttuk, amint beszéltél Mózessel, Illéssel, építsünk három hajlékot Mózesnek, Illésnek, neked. És aztán az Isten irgalmassága felhővel eltakarta Mózest és Illés, aztán nem láttak más, csak Jézus egyedül. Na hát ez a gesztus, hogy építsünk három hajlékot, ez jellemző a tanítványokra. Alapítsunk egy új vallást, és ebben az új vallásban legyenek a legfőbb tanítók Mózes, Illés és Jézus. Ez volt a tanítványok szívében, és Istennek sokat-sokat kellett munkálkoznia addig, amíg nem láttak mást, hanem csak Jézus egyedül, és meggyőződésem szerint talán meghaltak, úgyhogy még mindig látták Mózest és Illést, és azután Jézust is. Testvéreim, ha a kereszténységet alapos elemzés alá vesszük, akkor ezt a fájdalmas dolgot el kell mondani, hogy a kereszténység egy olyan egyveleg, ami Mózes, Illés és Jézus tudományából állt össze. ez nagyon fájdalmas mondat. Tehát ez az igazság. Mózes, Illés és Jézus együttes tudománya a kereszténység. Meg kell értenünk a tanítványokat, akár lélektanilag is meg lehet érteni, nem kell teológiai fáradozásokat folytatnunk, egyszerűen lélektanilag érthető, kicsi gyermekkorukban feléjük lésődött ez, hogy Mózes a legnagyobb, és Illés a proféták között a legnagyobb. Ez az idegrendszerükben volt beépítve, és akkor jött Jézus. És Jézusnál is valami legnagyobbat, valami csodálatosat éltek át, de ez nem törölte ki azt, ami beléjük volt idegezve gyermekkoruktól fogva. Tehát munkálkodott bennük a gyermekkorból hozott Mózes és Illés és az egész addigi zsidó kultúra, és jött Jézus, és bekoronázta mindezt. Szeretném szemléltetni ezt egy nagyon tanulságos példán, hogy hogy viaskodik egymással a tanítványok lelkében a régi és az új. Máté evangélistára gondolok most, aki ismeri az evangéliumát, az tudja, hogy Máté olyan gyűjtögető volt, egy csokorba gyűjtötte a dolgokat, a hegyi beszéd egy csokorba gyűjtött egy csomó tanítást. Vannak fejezetek, amelyek Jézus példázatait gyűjtötték egy csokorba, más fejezetek Jézus gyógyításait gyűjtötték egy csokorba. A 23. fejezetben van egy fájdalmas gyűjtemény, jajszavak gyűjteménye. A farizeusok és írás tudók ellen mondott jajszavak gyűjteménye. Ebben rendkívül keserű, nehéz, fájdalmas dolgok vannak, például ilyen jaj, nektek képmutató írás tudók és farizeusok, mert bezárjátok a mennyek országát az emberek előtt. Ti magatok nem mentek be, és akik bemennének, azokat nem engeditek be. Aztán később ilyeneket mond, fiai vagytok azoknak, akik meggyilkolták a prófétákat. Kígyók, viperák, pajzata, hogyan menekülhetnétek meg az ítélettől, a gehennától? Hitem szerint ez egy hiteles gyűjtemény Jézus jajszavaiból. Tehát ez a jó Máté zsidó volt, és fájt a szíve, amikor ilyen kemény mondatokat kellett összegyűjteni, és szinte kitört belőle a régi, a gyerekkori tisztelet és odaadás és szeretet. Hát a farizeusok, az írástudók, hát azok a népnek a nagyjai, és ekkor ezt olvassuk a fejezet elején, Mózes székébe ülnek írástudók és farizeusok. Amit tehát mondanak, azt mind tegyétek meg, és tartsátok meg, de cselekedeteiket ne kövessétek. Tudtok gondolkozni, testvéri, bocsánat, hogy így kérdezem, hogy ér fér össze el az előbb ilyenkel, amiket olvastam, hogy viperák, kígyók fajzata. Ti nem mentek be, és aki be akar menni, azt megakadályozzátok. És ez, hogy fiai vagytok a próféta gyilkosoknak, és ezek után, amiket mondanak, azt csináljátok? Én itt összeférhetetlenséget értek. Hát ez a jó Máté szerette az írástudókat, és menteni akarta, ami mentető, hogy a cselekedeteiket ne csináljátok, de amit tanítanak, azt csináljátok. De hát rosszat tanítottak. És Jézus nem fogadta el a farizeusok tanítását, az írástudók tanítását. Élesen szembe helyezkedett a tanításukkal is. Tehát itt látszik az, hogy a tanítvány szívéből előjön a régi zsidó vallásnak a szerelme, de ugyanakkor hűséges, és összegyűjti Jézusnak a jajszavait. Viperák, kígyók. És ugyanakkor azt mondja, hogy de amit mondanak, azt cselekedjétek. Tehát ilyen fájdalmas feszültségek vannak a Jézusról szóló tanúságtételekben. Kik beszéltek Jézusról, kiknek az írásai vannak a kezünkben? Azoknak az írás, akik zsidó kultúrában nőttek fel, nagyon szerették azt a kultúrát, és utána jött Jézusnak a másfélesége. És ezt lehetne folytatni még egy példát idézek, ami megint csak mutatja azt, hogy milyen fájdalmas volt, lehetett Máté számára összegyűjteni az evangéliumot. Ezt olvassuk a hegyi beszéd elején. Bizony mondom néktek, hogy amíg az ég és a föld el nem múlik, egy jóta vagy vesző nem vészel a törvényből, míg be nem teljesedik. Tehát ha valaki a legkisebb parancsolatok közül akár csak egyet is eltöröl és úttanítja az embereket, legkisebb lesz a mennyek országában. Az ég és a föld elmúlik, a tóra nem múlik el, és aki egy picit elvesz a tórából, az a legkisebb lesz. És ugyanakkor egy kicsit odébb, ugyanebben a hegyi beszédben azt olvassuk, hogy hallottátok, hogy megmondatott, vagyis a tóra ezt tanítja, szeresd fel a barátodat és gyűlöld ellenségedet, én pedig azt mondom nektek, szeressétek ellenségeiteket és imádkozzatok azokért, akik üldöznek titeket. Igen, és Jézus elvett a tórából, és valami egészen újat, más tanított, mint ami a tórában volt. Na tehát az alapkérdés az, hogy értették a tanítványok Jézust. Erre mondom, csak ezt a kettős feleletet lehet adni, értették és nem értették, mert a Krisztus értésükbe belemuzsikált a zsidó vallásos örökség, amiben felnövekedtek. Most egy nagyon érdekes fejezet következik a gondolatmenetemben. Nevezetesen az, hogy a zsidó teológia manapság rehabilitálja Jézust. Ez egy nagy fordulat, 19 évszázad után egy nagy fordulat a zsidó gondolkodásban. Tudni, régebben, a század elejéig a zsidó teológusok úgy gondolkoztak Jézusról, hogy áruló, eretnek, álmessiás, átok a népen. Jézus miatt szenved a zsidó nép oly sokat. Ez volt a teológiai felfogás, eretnek, álmessiás. És innen most tanulj vagyunk annak, hogy rehabilitálják Jézus. És pedig a következő gondolatmenettel. Volt a tóra, volt a tórának az értelmezése, kialakult a Jézus korabeli zsidó kegyesség. Megjelent Jézus, és prófétai keménységgel megtámadta a korabeli zsidó kegyességet, ám de milyen alapon támadta meg? Mózes alapján. Tehát Jézusnak prófétai szolgálata volt, a korabeli gyakorlattól, írásmagyarázattól visszanyúlt Mózeshez, és azt mondta, hogy nem ez a hiteles magyarázás a Mózesnek, hanem az, amit én hozok. Így rehabilitálják teológiailag Jézust. Igazuk van-e? Mikor volt igazuk a zsidó teológusoknak? Amikor árulónak, álmessiásnak mondták Jézust, vagy most, amikor szépen tisztára mossák az egész ügyet, először is megállapítják, hogy nem a zsidó nép felelős Jézus haláláért, legalábbis a nép nem felelős Jézus haláláért, és lám a tanítása is tulajdonképpen egy nemes profécia a Mózes ügyének az érvényes aktualizálása. Az írás tudók érvénytelen aktualizálásával szemben. Nagyon tetszetős ez a rehabilitálás, de igaz-e? Hát testvérek, én erre néhány gondolatot mondok, és abba fejezem ki azt, hogy hát valami igazság van benne, de alapjában nem igaz ez a rehabilitálás. Nem tudhatunk örülni ennek a rehabilitálásnak. Tudnék, három gondolatot mondok itt ebben az ügyben. Az első az, hogy valóban Jézus visszanyúlt a prófétákhoz és Mózeshez a korabeli kegyességi gyakorlattal szemben. Ezt el kell ismerni, hogy Jézus jól ismerte a Szentírást, és visszanyúlt igékhez, amelyek ítéletet jelentettek a korabeli gyakorlatot. Ennyiben igazuk van a zsidó hittudósoknak, akik most rehabilitálják Jézust. Tehát a második ponton az, hogy Jézus túlment azon, hogy egyszerűen visszanyúlt és előhozta a hiteles, az érvényes Mózes. Jézusnak volt bátorsága Mózes is kritizálni, ami már főbejáró bűn volt. ha valamelyik zsidó merészelte Mózes bírálat alá vonni, az körülbelül olyan, mint ha ma egy mohamedán hittudós meri Mohamedet bírálat alá, vagy a Korán bírálat alá venni, ütik le a fejét. Hát így volt ez akkor is, és Jézusnak volt bátorsága Mózes bírálni. Csak egy példát mondok. A vállás ügyében hivatkoznak arra, hogy hát Mózes fölhatalmazott minket arra, hogy vállásról levelet adjunk és elváljunk. És Jézus azt mondja, hogy igen, de Mózes nem az Isten igazi gondolatát fejezte ki, amikor ezt adta, a ti szívetek keménysége miatt engedményt tett, de ez nem az Isten gondolata. Tehát akkor visszaut az Isten gondolatára. Tehát az a második megjegyzésem, hogy Jézusnak volt bátorsága bírálat alá venni, korrigálni az ószövetségi írásokat és magát Mózest is. De a harmadik a döntő mondani való ebben a rehabilitációs felújításban, ez pedig az, hogy Jézusnak a szolgálatában nem a tanítása volt az igazán új, hanem az egész személye, az egész valója volt új. És ez egészen más, mint az, hogy egy régi tanítás hitelesebben fogalmazott meg. Jézusnak a személye, majd erre később visszatérünk, de az igazi új, az igazi novum, amit hozott, az nem reform a régiek felől, hanem vadonatúj ajándéka Istennek. Én és az Atya egy vagyok, egy vagyok. Ebben a dologban nem volt megalkulás, ezért keresztre kellett ítélni Jézus. Nos tehát, Jézus eretnek volt, más volt, idáig jutottunk az eddigi gondolatmenetünkbe, és most valami nagyon fontosat mondok. Oda jutottam az elmélkedésemben, hogy amiben más volt, az volt benne az igazán isteni. Ami eretnekség volt benne, az volt az igazi plusz, az volt az igazi isteni. Vagy fordítva is lehet fogalmazni, ami isteni volt benne, az eretnekségnek élték át a korabeli kegyesek. De egy rendkívül fontos fölismerés, testvéreim, hogy pontosan azokon a helyeken, ahol más volt, ahol fölingerelte a többieket, ahol eretnek volt, ott mutatkozott meg az ő igazi isteni voltak. Na tehát a tanítványok értették és nem értették, és ezek a tanítványok írtak evangéliumot, és írtak leveleket, és írták az új szövetséget. Ismét mondom, ez fájdalmas dolog, de ha elindulunk a történelem felől Jézushoz, akkor kénytelenek vagyunk ezt megállapítani, hogy olyan emberek írták az új szövetséget, akik értették Jézust és nem értették. Tehát az írásukban van eredeti jézusi, hiteles jézusi gondolat, és itt-ott beszűrődött, igenis ezt is el kell mondani, beszűrődött a maguk zsidó kultúrájából, előzményéből, biblia ismeretéből beszűrődött valami, ami nem Jézustól való volt. Tehát így közvetítik a Jézus ismeretet és Jézuson át az Isten ismeretet ezek az íratok az új szövetség. Kezemben van egy idézet, egy Lewis nevű angol hittudósról, nem kell magyarázat hozzá, csak olvasom az idézetet. Azt mondja, az Istenről szóló tanítás nem maga az Isten, hanem csak amolyan térképforma segítség. Ez a térkép sok száz olyan ember tapasztalását adja elénk, akiknek valóságos találkozásuk volt Istennel. Ha mi is el akarunk érkezni Istenhez, ezt a térképet nekünk is kezünkbe kell vennünk. Nem érkezünk el Istenhez, ha a térképet nézzük, vagy akár tanulmányozzuk is, de itt megállunk, és mi magunk nem hajózunk ki a nyílt tengerre. Másfelől nagyon bizonytalanul érezzük magunkat a nyílt tengeren, ha ez a térkép nem segít a tájékozódásban. egy nagyon tanulságos gondolat. A Bibliáról és egyéb íratokról van szó, a keresztény irodalomnak a termékeiről, amelyek Isten ismeretet adnak nékünk, azt mondja ez az ember, hogy ez olyan térképforma segítség, ez azok voltak a térképrajzolók, akik valóságosan ismerték Istent, akik találkoztak velük. Na most mi ebből tájékozódhatunk, de ez nem elég, a nyílt tengerre kell nekünk is kiszállni. Ott lesz igazán segítség a tájékozódásban ez a térkép, az Isten ismeretről összegyűjtött sok drága tanítás. Azért mi az, hogy kiszállni a nyílt tengerre? Én azt gondolom, hogy ez nem egyszer azt jelenti, hogy belevetni magamat a hétköznapi életbe, akár a diakóniába is szolgálni. Kihajózni a nyílt tengerre, én úgy értem a dolgot, az olyasmit jelent, hogy belevetni magunkat a szellemi világ dolgaiba. Kihajózni az anyag világából a szellem óceánjára, ahol hullámok vannak, ahol lehet elérni valóval és lehet elmerülni. Kihajózni a szellem óceánjára, és ott tájékozódni, ott nagyszerű segítség a Szentírás. És folytatom a sort, Pál apostol egy nagyszerű térképrajzoló, de aztán mehetünk tovább, hogy Augustinus, Aquinói, Tamás, Luther, Calvin, Simon Weil, és jussunk el akár Teilhard de Chardin-ig, egy csodálatos sor, a térképrajzolóknak a hosszú sora, ezek mind segítenek minket az Isten megismerésében. Most hadd mondjak néhány mondatot külön Pálról. Pál értette Jézus, vagy nem értette? A Pál térkép rajzolása hiteles, vagy azon is túl kell mennünk? Nehéz, kemény kérdés. Itt is van három gondolatom, testvéreim. Az egyik az, hogy egy szubjektív vallomás, rendkívül szeretem Pált. Ha valakit szeretek a szentírók közül különlegesen, hát ez Pál nagyon becsületes ember volt, nagyon belevetette magát a dolgon, mindent beladott, és az életét tette rá, és az életét veszítette ebben az ügyben. Nagyon szeretem Pált. És így mondom ezt a három pontot. Az első, Pálnak hallatlan érdeme az, hogy megmentette a Jézus ügyét a visszazsidósodástól. Ez az első, ez elvitathatatlan, egyedülálló érdeme Pálnak. Ha nincs Pál, menthetetlenül visszazsidósodik a Jézus ügye Péterrel együtt és Jakabbal, az Úr testvérével, visszazsidósodik és egy zsidó szekta lesz. Pál mentette ki a kereszténységet a zsidósodás veszélyéből. Keményen összeütközött, ő mint rabbi, igazán ismerte a zsidó teológiát, és harcolt az ellen, hogy ne zsidósodjék el, tehát ne legyen körülmetélkedés kötelező, ne legyen a zsidó ünnep, a kóser szabály, tehát, mert ezt akarta a többi apostol. Igenis, ez volt az ő teológiájuk, és ebből ragadta ki Pál a kereszténységet, és tette a szabadság evangéliumává. Hallatlan érdeme Pálnak, hogy megmentette a zsidósodástól a kereszténységet. Második, ám de, miközben kimentette a zsidósodás veszélyéből, észrevétlenül, akaratlanul ő maga mégiscsak zsidó elemeket is belevitt a Jézus ügyébe. Ez a második gondolat. Ezt részletesen kellene tanulmányozni, ez lenne az igazán érdekes teológiai tanulmányozás. Hogy ez a Pál apostol hogyan vitt be mégiscsak zsidós elemeket a Jézus ügyébe, örökségébe. A harmadik, egy különös szó, amit aztán majd még szeretnék részletezni. Pál ellen az a panaszon, hogy túl spekulálta a Jézus ügyét. Ez nagyon okos ember volt, mint rabbi növendék, megtanult logikusan gondolkozni, igét idézni. Na de ez egy kicsit ártására lesz a Jézus ügyének. Túl spekulálta a Jézus ügyét. Tudnék most megint egy vallomás, hogy hogy is értelmezem én Jézus ügyét. Jézus ügyében ennek a három elemnek együtt kell munkálkodnia. A Jézus ügyében van egy teológiai vonalvezetés, legyen egy misztikus vonalvezetés, és legyen praxis. tehát gondolkodás az Isten dolgairól, belső szellemi átélése az Isten dolgainak, ez a misztika, és kivitelezés a hétköznapi világban, a szeretet, a diakónia. Na most Pál apostol túl spekulálta, ez azt jelenti ebben a hármasságban, hogy a teológia túltengett a misztika rovására. Nagyon sok teológus lekezeli, lesöpli az asztalra a misztikát, az nem komoly eleme a kereszténységnek. Én pedig azt mondom, hogy nélkülözhetetlen eleme. Amit Jézus így mondott, hogy menj be a te belső szobádba. A belső szobámba való bemenetel, akár fizikailag lehetek egy csöndes sarokba bemenni, de még inkább lelkileg a belső szobába, az intellektusom mögötti, vagy akár a szívem érzései mögötti, egészen belső szobába bemenni. Ez lényeges, nélkülözhetetlen elem a kereszténységnek. Nos, a jó Pál apostolnál a túlspekulálás, a túlteologizálás történt, és ilyen módon a misztika megrövidül, a praxis biztosan jó volt Pálnál, tanítványainál is, de a misztikus része a Jézus örökségének elveszett. Az, ahogyan ő fölment és egy éjszakát átimádkozott. Az, ahogy ott volt egy sereg ember, gyógyulásra vártak, tanításra szomjaztak, és ott hagyta és elment, mert neki szüksége volt a meditálásra, a töltekezésre. Ez az ellen, ez megrövidült a kereszténységben, és ebben egy kicsit Pál apostol is felelős, mert túl spekulálta az Isten ügyét, mint okos rabbi. A misztika, ami szerintem nélkülözhetetlen elem a kereszténységnek, ilyen búvó patakká lett az egyház történelemben, általában elítélték a tanításaikat, megszáfolták, eretnekségnek mondották, egy drága, búvó patak a keresztény egyház történelmébe, a misztikusoknak a világa. Csak nagyon durva, modern hasonlatot mondok. Simon Weil misztikus, Bart Károly teológus. De állítom szent meggyőződése, hogy Simon Weil legalább olyan oszlop az Isten országában, mint Bart Károly. Pedig néhány kis könyvecskét, néhány kis valamit írt. De az a néhány kis valami, abban van annyi szellemi töltés, mint a 10 000 oldalas Bart életműben. Ez az én szubjektív meggyőződésem, és sokan így gondolkoznak. Nos, tehát a túlspekulálás. Na most menjünk az előbb említett vonalon végig. Tehát Pál apostolról ez a megállapításom, ez a három pont megmentette a kereszténységet, egy kicsit elzsidósította a kereszténységet, és túlspekulálta a Jézus ügyét. Vegyük sorra a többieket, Augustinus, és Aquinói Tamás, és Luther és Kálvin. Ezek is túlspekulálták a kereszténységet, de a különbség az, hogy Pál apostol Mózes felől jövet túlspekulálta a Jézus ügyét, ezek a többiek, a későbbiek pedig Arisztotelesz és Plátó felől jövet túlspekulálták a kereszténységet. És ilyen módon igazságokat mondottak, de beszüremkedett Mózes Pálnál, beszüremkedett Plátó és Arisztotelesz a többieknél, csak egy jellegzetes hittételt mondok itt szemléltetésül, a sokat emlegetett predestináció. Hát először is vegyük tudomásra, hogy Augustinus kezdte, aztán Luther folytatta és Kálvinék vitték teljességre a predestináció tanítását. Azt, hogy Isten eleve eldönti, hogy ezek mennek üdvösségre, azok mennek kárhozatra. Mielőtt megszülettek volna, ez már örökké valóságban eldőlt. Ezt Augustinus kezdte mondani, aztán Luther és Kálvin tovább mondották. Hogyan született ez a hittétel, a predestináció hittétele? Hát sokkal inkább Arisztotelesz felől, mint Jézus felől. Arisztotelesznél megtanultak gondolkozni, úgyhogy van egy axióma, egy alapigazság, és abból lehet következtetéseket levonni. A keresztény axióma az, hogy az Isten mindentudó, mindenható, abszolút, örökkévaló, változhatatlan Isten, ez az axióma. Nem tudom, érezzük-e, hogy ebben mennyire Arisztotelesz muzsikál, és nem a hegyi beszédi Isten és Jézusa. Na tehát a görög axiómából, hogy tudjuk az Isten ilyen, Természetesen követték azt, ha az Isten minden tudó, mindenható, hát akkor világos, hogy az ember sorsa előre el van döntve Istennél. Itt van a túl spekulálás egyik esete, és hát sok esetet hozhatnánk föl arra nézve, hogy a Jézus ügye bizony szenved, folyamatosan szenved a keresztény teológiában, folyamatosan szenved a túl spekulálásban. Na hát térjünk vissza Jézushoz. Jézus igazából mit tanított Istenről? Más, mint a többiek. És ezt a más most néhány mondatban szeretném felétek adni, testvéreim. Az első az, hogy Jézus, amint már utaltam rá, most visszatérek ide, Jézus nem annyira tanította, hogy milyen az Isten, kicsoda az Isten, hanem kiábrázolta egész valóságában. János evangéliumában olvassuk, hogy aki engem látott, az látja az Atyát. Tehát Jézus egész valója, az Isten megjelenése, megjelenítése, kiábrázolása volt. Nem elsődleges az a beszéd, amit ő mondott az Istenről, hanem az egész valósága. Ahogy bement Zákeushoz és vele vacsorált, ahogy a samáriai asszonnyal nyugodtan elbeszélgetett, ott egy rabbinak nem volt szabad nyilvános helyen asszonnyal szóba állni, és így tovább. Ahogy viselkedett, ahogy megérintett valakit, és az érintése az irgalmas szeretetnek a gyógyító érintése volt, az maga volt az Isten. Tehát mit tanított Istenről? Elsősorban ő maga volt az Isten, ő maga ábrázolta ki az Isten. A második gondolat, ne haragudjatok, a újra meg újra azt mondom, hogy ez rendkívül fontos. Ez aztán igazán rendkívül fontos, amit most mondok. Tudnék, most eszméltem rá a készülésemben egy ilyen fontos igazságra, hogy Jézus igazából nem épületet hagyott örökségűre át, hanem építő anyagokat. Pál apostol már épületet hagyott ránk. Azokból az építő anyagokból, amiket Jézus hagyott, abból ő építkezett. És egy épületet. Augustinus egy másik épületet. Calvin egy harmadik épületet. Teilhard de Chardin egy következő épületet. Tehát a keresztény teológiára így lássunk rá, én legalábbis most nagy örömmel így tanultam meg rálátni, hogy Jézus nem kész épületet, vagyis egy kész teológiai, dogmatikai rendszert hagyott örökségül, hanem elemeket, ha már tanításról van szó. De van elsősorban ő maga volt az Isten közöttünk. De ha már tanításról van szó, akkor ezt meg kell jegyezni, hogy Jézus építő elemeket, anyagokat hagyott örökségül, amiből szabadon lehet építkezni, és kell építkezni. Tehát ahogy Augustinus fölépítette az ő teológiai rendszert, vagy Calvin, vagy Teilhard de Chardin, az mind hiteles, mert a jézusi elemekből épült, de nem a végső épület. Senki még ez ideig nem szerkesztette meg a végső épületet, mert nem lehet, mert minden nemzedéknek újra kell építkeznie azokból az építő elemekből, amiket Jézus hagyott reán. Tehát az Isten ismeretét illetően is nem úgy van, hogy Jézus hozta a végérvényes, hiteles, dogmatikai tanítást az Istenről, hogy nem olyan az Isten, mint azok, hanem ilyen. Elemeket hozott ahhoz, hogy Isten átélésekre jussunk. Ez tehát a másik, még egyszer mondom, mert ez rendkívül fontos, nem kész épületet örököltünk Jézustól, hanem építő anyagokat, amiknek a segítségével a saját Isten átélésünkkel szabad nekünk is valamiféle gondolatrendszert fölépíteni. A harmadik, a 20. században eszméltek rá a teológusok arra, hogy Jézusnak az egész, ha már beszéljük a tanítás az Istenről, hogy Jézusnak az egész Istenről való tanítása belefoglalható négy betűbe, egyetlen szóba, amit ő arám nyelven mondott, ebben a szóban, hogy Abba. Komoly teológusok azt állítják, hogy ebben az egyetlen szóban benne van Jézus egész teológiája, ha ezt ágasztatjuk, hogyha ezt átéljük, és az átélésünket megfogalmazzuk, akkor ebben egy csodálatos teológia jön ki. Abba, az azt jelenti durva fordításban, hogy apa, jó apa, édesapa, papa. Érezzük, hogy fonetikailag is a gyereknek az első szava a két ajkát összecsukja, papa, papa, papa. Na hát az Isten a papa, apa, az édesatyánk, a jó atyánk. És ez abban a szembesítésben lesz igazán evangéliummá, ahogy a zsidó teológusok tanítottak az Istenről. Csak röviden fogom most már a lényeget. A zsidó teológiai gondolkodás középpontjában az Isten igazságossága áll. A cödáká, az igazság. Az Isten feltétlenül igazságos. Most vagy később valamikor igazságot fog szolgáltatni mindenért. Minden jó cselekedet megkapja majd most vagy valamikor a jutalmát, minden gonosz tett most vagy valamikor megkapja a büntetését. A cödáká, az Isten igazsága az a végső. Zárójelben megjegyzem, mint ahogy a hindu vallásban. A dharma és a karma abszolút módon érvényesül az igazság. Igazság vagy a mostani életben, vagy a következő reinkarnációs fázisban. Tehát itt a zsidó teológusok ugyanazt hallották, mint a hindu teológusok. Az Isten abszolút igazságossága. Az isteni cödákának, igazságnak a tükröződése, a caddik. A caddik az a zsidó ember, aki mindent belead, hogy a törvény betöltse. Ez a lényege, a szubstanciája a zsidó gondolkodásnak, az igazságosság. Ezzel szemben Jézusnak a tanításának középpontjában ez volt, hogy Abba, a tékozó fiú apja, mint szemléltetés erre. Vagy a másik szó, amit újra meg újra idézett az Ószövetségből Jézus, az irgalmasság. Menjetek el és tanuljátok meg, hogy irgalmasságot akarok és nem áldozatot, idézi Jézus az Ószövetséget többször is. Tehát ez Jézusnak a, ha már mondom, tanításról beszélünk, ez Jézusnak a szembesítő tanítása a zsidó teológiával szemben. Isten igenis nem igazságos. Hát ezen kilógtak a zsidók, hogy igen, elméletileg igazságos, és akkor mi van? Mit látunk? Sovány igaz az, hogy majd odaállt megkapják a büntetést meg a jutalmat. Ezen kínlódnak a jó könyve egy hatalmas kínlódás, hogy hol van az Isten igazságossága. És Jézus mondja, hogy nem igazságos az Isten, hanem irgalmas. Irgalmas. Gondoljunk a szőlőmunkásokra. Az utolsó órában jött szőlőmunkás is megkapja irgalomból, semmiféle érdemről. Irgalomból megkapja az egész napszállat. A többiek fölháborodnak. Ez Jézusnak a csodálatos leleplező tanítása. Ti kegyesek, fölháborodtok azon, hogy az Isten nem igazságos. Igen, és nem igazságos. Több, mint igazságos. Irgalmas az Isten. Abba, édesatyánk az Isten. Megemlékezik róla, hogy for vagyunk. Amikor a temetőben vagyok, és ott látok urnában egy maré for, mindig eszembe, meg olvasom is sokszor a temetőben ezt, hogy megemlékezik róla, hogy por vagyunk. A porból a veszendő huson át vissza a porba, mondja Szabó Lőrinc. Hát ez az emberi élet. És az Isten érti ezt a mi emberi életünket, és irgalmas szeretettel hordozza a bukdácsolásunkat, a tehetetlenségünket, a tévedésünket, a tisztátalan szívünknek a gonosz indulatait, és édesatyai szeretettel veszi ezt a nyomorult embert munkába, hogy isteni természetet bontakoztasson ki belőle. Nem az igazságosság Istennek a végső tulajdonsága, amelyet mondunk, hanem az Istennek az irgalmassága, amelyel minket a veszendő húsba merült isteni szikrát igyekszik föl szítani, hogy isteni élet ébredjen ebben a veszendő hús testben. Ez Jézus tanítása az Istenről. Nem az igazságosság, hanem az irgalom. Abba, édesatyám, tékozó fiú vagyok. Légy áldott, hogy úgy fogadsz haza, ahogyan a példázatbeli atya fogadsz vissza a tékozó fiú. Hajtsd meg a tegyünket,